Sziasztok, ez itt a Hekk és Lángos következő adása, Antenna vagyok, velem a stúdióban itt van Béla, szia Béla!
Szevasztok, Béla vagyok!
Illetve itt van Ninja, hello Ninja!
Hát, sziasztok!
Hátszi!
Hátszi!
Egészségedre! Na, hát ugye kitettünk egy, vagy még nem tettük ki, de van egy promóciós anyagunk a 90-es adásnak a promotálásához, és ugye oda készült a kép, ahogy Snowden mikrofonba beszél, és megszólalt az adásban Edward Snowden is nálunk. Tudod, amit csinált Ninja azt a fényképet?
Én azt láttam, igen. De meg is szólalt Snowden?
Hát ott van a mikrofon előtte, a tehát benne van az adásban,
true,
csak
igen,
kiváltam.
Igen.
Ezt így, ahogy keresgéltem képet a hanganyaghoz, így megtaláltam Snowden-t, és így elindult bennem egy ilyen ihlet, egy gondolat, amit most igyekszem nektek visszaadni. Edward király, Snowden király, léptet hólyai lován. Hadd nézem, úgymond, mit csinál e hálózati tartomány. Van-e ott desktop, szerver, és talán exploitálható? Használta a password dictionary, vagy neki brute force való? És a nép, az Isten adta nép, ha oly hiszékeny rajt, mint akarom, s mint a barom, melyre social engineering hat. Edward király, hacker király, portszkennel laptopján, körülötte csend, amerre ment, üres e hálózati tartomány. Moszkva a vár neve, ahol manapság megszáll. Putyin a vár ura. Ki befogadta a királyt?
Egyébként tényleg az oroszok már van.
Tudom.
De ezt te írtad, vagy ezt?
Ezt én.
Ez annyira szép.
Tényleg te írtad?
Aha.
Ez gyönyörű. Hát emlékeztet.
Nyilván a Velszibárdok az alapja.
Emlékeztet valami hagyományosra, igen.
Hát a Velszibárdok ugye az Arany Jánostól az alapja. De hogy tudod, én csak úgy néztem utána. A Google keresésben így nézik, hogy Edward király, ennyit tudtam. Igen, így elindult az Edward király, Snowden, valamit, és akkor léptet, fakó lován, trójai falu, ja, sok időm volt a héten otthon.
Ezt akartam mondani, hogy én általában sajnálok, hogy milyen kevés időd van, de hát ez most nem a felől tanúskodik.
Nem, hát ez ilyen két eszkaláció és mindenféle egyéb issú között úgy pattant ki.
De az agyadat nem használtad éppen semmire, de ott valamit csináltál, és addig kihasználtad a szabadon.
Hajnali 4-kor felébresztett a kutya, és ahogy feltöntem az ágyba, fáradtan, ez jött elő.
Edward király.
Igen.
Egyébként a Snowden-nel vigyázni kell. Én megvettem a könyvét, hát, amit láttatok a képen, és elmentem a kislányommal a játszótérre. Egy távolabbi játszótérre mentünk, mert oda akart menni, ezért autóval mentünk, és beültettem az első ülésbe, gyerekülésbe, ahogy kell, szépen bekötve, és olyan jól mutatott, hogy csináltam egy fotót, és Snowden könyve be volt dobva a hátsó ülésre, csak úgy lazán, és utána visszanéztem a fotót, hogy milyen lett, és látszott, ahogy a Snowden egy szemmel, tehát egyikkel így félig az ülés mögé bújva, engem néz.
Ott kémkedik. Amikor felismeri az arcfelismerő, hogy ott egy arc van, és akkor, hogy mi az Isten van ott, és akkor Snowden ott néz.
Úgyhogy vele vigyázzatok, én azt mondom, hogy egyébként, hogyha megveszitek a könyvet, akkor mindig arccal lefelé tegyétek le otthon is.
De más milyen lehet, hogy felismerni a Facebook, hogy ott van Snowden, ez jönne a te. Hogy a Facebook jelentette, hogy Snowden itt tartózkodik Magyarországon.
Nekem hasonló élményem az Steve Jobs-szal volt. Fenn volt a polcon a könyv.
Valójában fönt volt a falon a kép. Ne tagadd.
Nem, tényleg az életrajzi könyve. Nem ez a lényeg, hanem hogy így nézegettem valami, nem tudom, hirdetésbe, azt hiszem pont akkor vetted a OnePlus-t, vagy mi az Istent.
Igen, OnePlus-t.
És androidos izéket néztem, hogy mi lehet a baja, és így felnéztem, és hát a borítót nem tudom mennyire van meg, hogy így néz szigorúan.
Igen, megrész, fekete-fehér az is, igen.
És így elszégyeltem magam, és így kikapcsoltam a Google kereséses androidos izét, hanem ezt nem.
Apa, figyel!
Steve-nek nem tetszik.
Steve csúnyán, igen, az is, hát ez ugyanarra kapta fel a készül a két borító egyébként, mint hogyha ugyanazt tervezte volna.
Ja, na, csapjunk egy kicsit az IT biztonsági témák felé, amint megjön a hangom.
Egyébként azt megfigyelted, hogy csak akkor nem tudsz beszélni, amikor a mikrofonba beszélsz egyébként.
Na, most éve nyeltem a Monstert, és az a bajom.
A Monster öl.
Ja. De megidéztük már Steve-nek a szellemét, akkor van egy-két iOS-es, meg iPhone-os hírünk.
Igen, mindegyiket bedobáltam neked.
Nagyon kedves tőle.
Ugye, jó fej vagyok.
Ugye az egyik kedvencem, amit szerencsére nem nekem kellett fanboyként megvédeni, hanem ezt megtette helyettem a csatornánkon egy másik fanboy.
Mindig van egy fanboy, akire lehet hivatkozni.
Mindig van egy fanboy. Igen. Tehát igazából itt arról van szó, hogy, hogy iPhone 4S óta az összes iPhone jailbreak-elhető. Most kéne effekt, amit még nem sikerült feltöltenem a soundboardra.
Mindenki képzelje magának.
De nem úgy van, hogy nem az összes?
De az összes, tehát nem. Az iPhone 10-ig elvileg.
Én úgy tudom, hogy az iPhone 10-ig igen, azok a modellek, amik egy bizonyos processzor alatt, tehát chipset alatt készültek.
Igen, igen, A13, az A11-es chip, de igazából ez az iPhone X-et vagy iPhone 10-t jelenti, 10-et jelenti.
Készültek iPhone 10-ek A11-el, igen.
Hát csak azok készültek. Mindegy, tehát az A5-ös chiptől az A11-esig jailbreak-elhető, amiből az jött ki, hogy na, hát ezért nem kell az Ehudiumnak az Apple exploit, mert hogy amúgy is az FBI-nak minden álma teljesül, és minden kormány bárkit bármikor lehallgathat. Meg az Apple által annyira nagyra tartott biztonságos, meg privacy, meg egyebek dolog megdől, hiszen ilyen könnyen törhető. És akkor itt leírta a kedves hallgatónk, hogy igen, de ez nem jelenti azt, hogy bármihez is hozzáférnek, ez azt jelenti, hogy jailbreak-elni lehet, tehát lehet telepíteni rá olyat, ami utána később megfigyel.
Igen, ez egy másik történet, tehát az, hogy jailbreak-elhető, vagy az, hogy exploitálható kint, tehát amikor már fut az oprendszer, ugyebár a jailbreak-elésnek az a lényege, hogy valahol kitörsz belőle. Tehát ez más.
A jailbreak igazából azt jelenti, igen, ahogy mondod, hogy kitörhetsz az ő nem tudom, sajátos környezetéből, de attól még a védett konténerek azok nem. Tehát ahhoz nem fér hozzá senki, meg ami a telefonon van. Az más kérdés nyilván, hogyha jailbreak-el van a telefon, és feltesz egy keylogert, akkor nyilván, amit beírsz, az meg fog jelenni, illetve lehet olyan okos szoftvereket rátenni, ami téged meg tud figyelni, tehát az nem kétség, hogy ez veszélyes. De ezt szerintem nagyon sokszor elmondtuk már, hogy a jailbreak meg a Androidnál hogy van? Rútolás?
Rútolás, igen.
Tehát, hogy az semmiképpen nem egy javasolt, tehát IT-biztonsági szempontból nem javasolt tevékenység, hiszen ott bármi szemét felkerülhet, bármit feltehetsz, nem tudhatod, hogy milyen forrásból származik, szóval...
Ez egy ellentmondásos kérdés egyébként. Ez körülbelül az open source, illetve closed source-nakhoz tudnám hasonlítani. Ezt a ugyebár a klasszikus closed source vagy open source, melyik biztonságosabb történethez tudnám hasonlítani, mert mikor vagy nagyobb biztonságban, hogyha jailbreakeled a telefonodat, és saját kezeddel ledózerolsz róla mindent, és mondjuk saját image-et teszel rá, vagy mondjuk akkor, hogy nagyobb biztonságban, hogyha követed a szolgáltatódnak, illetve a gyártódnak a szoftverét, illetve az ahhoz tartozó patchelést, és ezeket a dolgokat, és tehát, hogy melyikkel vagy nagyobb biztonságban, hogyha te magad üzemelteted az egészet, és te majd odafigyelsz rá, hogy melyik szoftvernek mikor van új verziója, stb. Vagy hogyha egyszerűen csak úgy használod a telefont, ahogy van.
De jól tudom, egyébként lehet unrootolni a készüléket, a legalábbis Android világban lehet olyan. Tehát megcsinálod azt, hogy rútolod a készüléket, leszeded róla az összes olyan alkalmazást, amit a gyártó rátett és systemnek jelölt, tehát nem tudod egyébként rút nélkül törölni, de nem akarod, hogy rajta legyen, mert mondjuk minek, nem bízol benne, leszedsz róla mindent, ami nem kell, majd leszeded róla az SU exit is, vagy az SU appot, binárist, és onnantól kezdve nem rútolt a készülék.
Igen, sőt, azt hiszem az egyik hallgatón küldött egy nagyon okos linket is, ahol arról beszéltek, hogy hogyan lehet ezeket az applikációkat ledózerolni a telefonodról, anélkül, hogy rútolnád. Ez egyébként megint csak Android. Mondjuk Apple-nél ugyebár ez nem téma. De igen, ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy mi jó az, hogy rútolod vagy nem rútolod. Szerintem az Apple-nek a környezetében mindenképpen a rútolás az olyan. Szerintem az tényleg csak, amiről beszéltünk is a múltkor, hogy ez csak azért van, hogy azt, amit tudom én, 1000 forintos szoftvereket ki tudjad kerülni, vagy nem tudom, tehát ilyen
hát pitiáner dolgok. Igen. Tehát ez igazából az a való, hogyha nem akarsz fizetni, meg hogyha lopott a készülék, meg ilyesmi, akkor tud használni. Meg hát, hogyha olyan dolgot akarsz, tehát olyan alkalmazásokat írsz, ami mondjuk nem engedi az Apple.
Igen, például bug bounty-zol, hogy ilyenek, akkor nyilván akkor fogod jailbreak-elni, hogyha esetleg ilyenek kellene hozzá.
Ja, de hogy azért ne csak az Apple-t besingeljük, én hoztam nektek egy, utólag becsempésztem, így hátulról súnyiba egy hírt, hogy még véletlenül sem legyen időtök elolvasni. Mégpedig az, hogy nagyon hype-oljuk ezt az Android nem sérülékeny és mennyire biztonságos témát, és hogy mennyit fizet az Ehudium egy exploitért. Na hát most lehet, hogy lejjebb fog menni az árfolyam, mert az NSO Group talált, illetve publikált egy exploitot, mégpedig, ja, a Zeneshub az igazából egy izraeli csapat, aki kb. Mint itt volt az olaszoknál is, ez a eladunk mindenféle exploitot államoknak, meg
államnak hekkelnek, igen.
Így van.
És nem hiába izraeliek, mert ott nagyon erős ez a piac dolog.
Igen. Tehát lényeg az, hogy ma, tehát október 4-én release-elték ezt a sérülékenységet, 7 nappal azután, hogy szóltak az Android Security Teamnek. Az exploit az arról szól, illetve a maga a sérülékenység, hogy, és volt a proof of concept is, hogy a böngészőn keresztül, tehát távolról tudnak local privilege escalation-t végrehajtani, ami azért csúnya, mert ugye hát a böngésző az általában sandboxban működik, és onnan nem illik kijönni, vagy nem illik tudni kijönni. Itt mégis alapvetően mindenhez is hozzáférnek, úgyhogy itt valahogy a böngészőnek a rendelő motorját használják erre föl. A lényeg az, hogy nagyjából minden sérülékenyre. Miért nézel ilyen furcsán?
Azért nézek furcsán, mert azon gondolkodtam, hogy ez nem kapcsolódik a WhatsApp-os hírhez, vagy ez teljesen más?
Nem, az totál más.
Á, jó van. Jó, semmi.
De legalább át tudunk kötni arra majd.
Át tudunk kötni majd, igen.
Tehát lényeg az, hogy minden olyan Android készülék, ami tavaly április előtt került ki, mármint szoftver igazából, az sérülékeny rá. A néhány eszköz az nem, tehát ilyen Pixel meg ilyesmi, ami a Pixel 3 talán legújabb Google telefon, ők már nem. Mindenki nézze ezt a hát, hogyha érkezik update ehhez a CVE 2019-22-15-ös sérülékenységhez, akkor azonnal telepítsétek, mert ez tud elég csúnya lenni.
Azt tudjuk, hogy miben volt a sérülékenység egyébként?
Én annyit, tehát nem olvastam az összes cikk folyamot végig, 2 cikket elolvastam, és ott azt írták, hogy a Chrome-nak a render hellen motorjában van valami.
Ja, hogy a Chrome?
Tehát a Chrome sandboxból tud ezzel kitörni, de...
Ez nagyon szép.
Use after free.
Use after free, ez a klasszikus.
Ja, de hogyha már a WhatsAppot említed, Ninja.
Hát egyébként a WhatsApp-al kapcsolatban nekem egyébként is vannak fenntartásaim, főleg azóta, mióta Facebook megvette. Tehát ez egy, korábban ez egy secure-nak mondott kommunikációs platform volt, mert end-to-end encryption-t ajánlott, vagy biztosított, meg ilyesmi. Nekem ez volt az első ilyen platformom, amin elkezdtem így kommunikálni, hát így biztonságosabban, és aztán vette meg a Facebook, és aztán le is jöttem róla, és átmentem Telegramra. És hát most már érzem is, hogy jól tettem egyébként, mert ez a mai hír, ez például eléggé rosszul hangzik. Arról van szó, hogy a WhatsApp Messenger app, a androidos verzió, egyetlen egy megfelelően előkészített GIF fájllal, tehát ilyen animált GIF-fel, tudjátok, lehet így kommunikálni, hogyha valaki küld valamit, ami nem tetszik, akkor ilyen fejcsóválós GIF-et. Én is elkezdtem egyébként ilyen GIF-ekkel
kommunikálni. Power user vagyok. Figyelj, most egyszer elküldöd, és megmutatja, hogy mi az, amit gondolsz. Tehát ez tök jó.
Pontosan, többet mond, mint egy smiley.
Sokkal.
Sokkal többet mond, mint egy smiley, és nem tudom, nekem tetszenek, tudom én, ilyen kis maci, ami megöleli a másik macit, meg ilyen cuki. Na, mindegy, meg vannak ezek a mérges cuki. Vagyok, akkor leborítom az asztalt, GIF, meg akármicsoda, és tehát, hogyha egy megfelelően előkészített GIF-et küldesz így valakinek, akinek ilyen sérülékeny WhatsApp alkalmazása van, akkor annak az alkalmazásnak a kontextusában távoli kódot tudsz futtatni, tehát olyan kódot, amit csak akarsz. Hozzáférhetsz ott fájlokhoz, meg tudsz mindenféle parancsot végrehajtani, és a fájlok közül az is, az okoz itt fő problémát, hogy hozzáférhetsz a WhatsApp-nak az üzenet adatbázisához.
Ami a Chrome Jewels, tehát ezt akarod ellopni. Tehát ez pont az, amit mindenki vágyik, a beszélgetése. Hogyha mondjuk valami fontos ember vagy, mondjuk politikus, akkor pont, hogy a beszélgetéseid azok, amik érdekesek, nem pedig mondjuk valami más
hát
telefonodról.
Igen. Korábban pedig volt azt hiszem olyan hír, hogy az asztali kliens, azt hiszem a Linuxos asztali kliens WhatsApphoz, az meg talán plaintextben tárolta a kulcsot, amivel titkosítva van az adatbázis, az üzenet adatbázis.
Igen, egyébként amiért én az előbb egy pillanatra az NSO Groupra felhúztam a szemöldökömet, mert nekik volt exploitjuk a WhatsApphoz, WhatsApphez, hogy ragozzák a WhatsAppot? WhatsApphez.
Nem. WhatsApp az mély hangrendű, és a mély hangrendűhöz mély hangrendűt társítunk.
Mi a WhatsApp-nek hívják? WhatsApp-hez.
WhatsApp-hez, igen. De ha WhatsApp-nak mondod, akkor WhatsApp-hoz.
Így.
Attól függ, hogy hogyan ejtett ki.
Ehhez a szoftverhez...
Williams megoldás, köszönjük szépen.
Evade. Szóval, ehhez volt az NSO Groupnak is exploitja, itt volt az, amikor tudod, amikor felhívtak, és hogy fel se kellett venned, de már rajta voltak a telefonodon. Tehát, és ezért gondoltam, hogy ezt összekötjük azzal, és az is androidos volt, de ez körülbelül egy pár hónappal ezelőtt volt. Hát ennek a WhatsApp-nak, ez egy nagyon-nagyon súlyos sérülékenység, hogyha azt nézzük, mert ez az álom, hogy tehát mindenki a képektől szokott félni, nem tudom miért, de egyébként most ez megadja az alapot hozzá. Pont a héten meséltem az egyik ismerősömnek arról, hogy a képekben hogyan lehetne esetleg, vagy éppen hogyan nem lehet bennük exploitot küldeni, mert ugye a kép így önmagában nem veszélyes. Mert ugye már az a veszélyes, hogy elküldöd a képet egy valamilyen értelmező programnak, ami ezt értelmezi, és hogyha annak az a program nem tud ezzel a képben talált adattal valamit kezdeni, akkor itt problémák okozódhatnak, ami ebben az esetben is megtörtént, hogy olyan részletet helyezel el a GIF-ben, amit a WhatsApp nem tud lekezelni, és elhányja magát. És ez gyakorlatilag, ez ki lehet használva, ez a crash, és ebből lesz az exploit.
Ez egyébként egy double free.
Ez egy double free?
Ez egy double free exploit, tehát azt jelenti, hogy a memória terület, ahol ez, tehát az érintett memória területen mondjuk van egy változó, és azt a memória területet, ami a változónak a területe, azt nem egyszer szabadítja föl, hanem kétszer. Ez egy nagyon fura megoldás, valahol felszabadítja még egyszer, mert nem tudja, hogy már egyszer felszabadította, és ezzel, hát ezzel komoly problémákat okozhat, viszont azt még fontos elmondani, hogy nem elég képként elküldeni a GIF-et, tehát csak úgy, ahogy szoktuk a képeket.
Igen.
Ugyanis hát ez a WhatsApp, meg egyébként az összes többi ilyen messenger valamennyi optimalizálást végez azért, hogy kisebb sávszélességen mehessen át. Ugye ezzel nem veszítünk a képnek a tartalmán, de a bináris tartalom megváltozik, és így a...
Feldolgozza.
Tehát így a payload, aha, igen, feldolgozza, tehát így a payload sérül, hanem dokumentumként kell küldeni.
Ja, tehát akkor nem értem. Tehát
attachmentként.
Attachmentként küldöm, fájlként küldöm neki, igen. És az... pont véletlen, hogy GIF, és amikor ő meg akarná ezt valószínűleg jeleníteni.
Igen, hogy nyitja meg, úgy
akkor elhasonl. Tehát akkor még neked a másik oldalon rá kell böknöd, hogy igen, akarod? Valószínűleg.
Valószínűleg igen. Illetve fontos még az, hogy van rá azt hiszem update, tehát magát az appot azt frissíteni kell.
Ehhez volt videó, nem?
Van hozzá proof of concept.
Láttam, hogy van hozzá proof of concept, meg videó is, úgyhogy ez nem egy légből kapott dolog.
Ja, ez egyébként egy jó pofa kis videó van hozzá. Vicces az, hogy aki csinálja a videót, az úgy kommenteli, tehát hang nélkül megy, úgy kommenteli, hogy van egy Windows parancsor megnyitva, és akkor oda beírja azt, hogy és most elindítom a WhatsApp alkalmazást, ezt így beírja a Windows parancsorba, elindítja, és aztán visszatörli backspace-tel ezt a szöveget, és akkor utána írja, hogy most küldöm az exploitot, és aztán ezt visszatörli, tehát nem az van, hogy mit notepadbe írkál be, vagy valami, hanem ott konkrétan a parancsorba írkálja be, de nem nyom entert nyilván. De ez így viccesen néz ki.
Pedig a notepad a klasszikus, minden 13 évesnek a fegyvere a YouTube-on.
Én is csináltam már ilyet.
Persze, egyébként hasznos, de teljesen jó, nincs ezzel semmi baj, nem tudom miért.
Notepad++.
A profi command line-ba nyomják.
Igazából, tehát update-eljétek a WhatsAppot, de... ha kicsit a privacy-re adnátok, és nem akartok olyan titkos messenger, vagy nem akartok olyan private messenger-t használni, ami Facebook tulajdonban van, akkor mondjuk érdemes átmenni a Telegramra, vagy a Signalra, vagy valami másra.
Vagy Wired-re, vagy bármire. Telegram a legjobb szerintünk, hiszen a található hack is lángos is.
Még.
Ajaj, ez nagy flém volt.
Ezt most nem nyitjuk nem. Még nem tudjuk, mi lesz.
Haladjunk abba az irányba, hogy Németországban nagyon nagy sikert könyvel el magának a rendőrség, tekintve, hogy lekapcsoltak egy ilyen, hát shady szolgáltatásokat nyújtó weboldal dömpinget, ami egy NATO bunkerben volt elhelyezve. Tehát néhány éve egy lelkes úriember, üzletember megvásárolt egy NATO bunkert, amit úgy manapság az emberek szoktak, mert miért ne?
Ugye, németek azt vesznek, amit akarnak.
És alapvetően itt kiépítette egy olyan szervertermet, ahonnan hostolt olyan weboldalakat, ami hát igazából bármit is lehetett kapni. Tehát illegális marketplace lett belőle. Füvet lehetett venni, szintetikus drogokat, hacking cuccokat, illetve állítólag összefüggésbe hozták a Deutsche Telekomot támadásokkal is, mert hogy innen irányítottak botokat.
Uha.
Ja.
Biztos volt egy website, egy webshop, az a natobunkerkaufen.de.
De egyébként ez milyen, hogy a Silk Road meg egy osztrák volt.
Hát ilyenek ezek.
De nem én most már kezd most már lassan elegem lenni a németekből, meg az osztrákokból. Most már lassan őket is így le kéne vágni így Európáról, mint ez. Jó, mondjuk azért van tőkéjük, meg mit tudom, hogy ezt azért itt hagyhatják, de tehát nézd meg, mennyit izélnek. Tehát nem élnek rosszul, meg minden, aztán itt ficánkolnak mindenféle illegális dolgokkal. Lehelyett, hogy ennének virslit, meg izét, meg kolbászt.
Nem német volt, tehát nem német itt, volt? Itt a tulajdonos az egy holland férfi.
Na, a másik a holland.
Úgyhogy hát ő nem biztos, hogy illegálisnak gondolta a fű elhúsítást, meg egyebeket, ugye hazai vonalból kiindulva, de hogy ez egy viszonylag ős, hát egy ilyen, nem tudom, catchnek mondható a német rendőrségben. Amúgy az is, tehát én nagyon szeretem az ilyeneket, amikor tényleg a jó fiúk egy ilyen kis szeletet lekapnak, aztán amúgy meg működik minden tovább, és senkinek nem tűnik fel, hogy hiányozna. Ja, beszélgessünk kicsit az Eximről, az már volt téma nálunk.
Az Exim az nálam mindig téma, mert nekem ez ilyen dédelgetett kis
aktívan együtt élünk gyermekem. Az
Eximmel. Igen, az Exim. Meg szóvicet lehet csinálni belőle, hogy az Exim volt az Exem. Amióta a Postfixet használok, azóta egy Exim az Exem. Na, de tréfát félretéve van két komoly sérülékenységünk. Hát kettő. Mindegy, most legyen kettő. Volt korábban is egy, de arról már beszéltünk. Most ez a kettőt.
Most aktuálisan.
Két aktuális új sérülékenységünk van Eximre. Az Exim az egy SMTP szerver, e-maileket továbbít, fogad és továbbít Linux, Unix környezetben. Nagyon sok Linux disztribúciónak az alapértelmezett levelező szervere, tehát MTA-ja az az Exim. És van itt egy olyan sérülékenységünk az Eximre vonatkozóan, ami hát igazából egy buffer overflow a extended hello parancsnál, amikor ugye becsatlakozik egy másik levelező szerver egy e-mail továbbításához, akkor ő, vagy mondjuk egy mail kliens, akkor ő neki azonosítania kell magát, és az azonosítási procedúrának az első lépése az, hogy beköszön neki. Ezt kétféleképpen teheti, mondhatja, hogy hello, van egy ilyen parancs, és akkor utána jön a hostnév, megmondhatja azt, hogy hello. Ez az extended hello, és akkor ott lehet titkosított kapcsolatot kezdeményezni. Na most az tehát az e-hello, ez az e-hello, ez a parancs megvalósítása sérülékeny ebben a verzióban, ami érintett, és tehát hogyha hosszabb a hostnév az e-hello parancs után, mint hát egy bizonyos karakterszám, akkor egy buffer overflow történik, túlcsordul a puffer, és tetszőleges parancsot hajthat végre, vagy tetszőleges kódot hajthat végre a támadó, és mivel általában a Linux szervereken az Exim rootként fut, ezért a root, tehát a superuser, a rendszergazda jogosultságával gyakorlatilag az egész szerver fölött átveheti az irányítást. A másik sérülékenység pedig az akkor lép be a képbe, amikor a titkosított kapcsolatról beszélünk, TLS-sel lehet a SMTP kapcsolatot titkosítani. Ez azért lényeges, mert alapértelmezés szerint az SMTP az titkosítatlan. És akkor, amikor én üzenetet akarok küldeni, és fel akarok kapcsolódni egy levelező szerverhez, akkor az én e-mail kliensem gyakorlatilag titkosítás nélkül viszi át az e-mailt. Nem is ez a gond, mert nem abba szoktak belenézni. Mert egy e-mail az csak egy e-mail. De most a privacy szempontokat tegyük félre.
Igen, ezt akartam mondani, ez most izé. Meg egyébként is az SMTP olyan öreg, mint az országút.
Mint az országút. Hanem az itt a gond, hogy az e-mail szerverek, az e-mail szerverek azok pont azért, hogy ne küldhess töménytelen mennyiségű spamet mindenhova, ezért ők autentikációhoz kötik a küldést, tehát hogy ők fogadjanak tőled e-mailt. És ez az autentikáció viszont felhasználó névi jelszópárossal történik. Na most, ha ez titkosítatlanul megy át ezen az SMTP kapcsolaton, az viszont már egy komoly probléma, mert azt le lehet hallgatni és fel lehet használni. És akkor nem tudok küldeni másnak a nevében töménytelen mennyiségű e-mailt. Ezt elkerülendő lehetőség nyílik a már korábban említett e-hello parancssal, meg különböző egyéb SMTP parancsokkal egy TLS, Transport Layer Security implementálására, tehát becsomagolja egy titkosított csatornába ezt a folyamot. Ez mindig certifikéteknek a cseréjével jár, ugye a certifikétekkel azonosítod magad, ezek ilyen tanúsítványok. A kliensnek kell egy tanúsítványt bemutatnia, illetve a szervernek mindenféleképpen be kell mutatni a tanúsítványát, hogy ő a, tudom én most mondok egyet, hogy a googlemail.com-nak a mail szervere, vagy a freemail.hu-nak a mail szervere. Na most, az addig oké, amíg mondjuk van egy olyan mail szervered, ami csak egy domaint használ föl, vagy egy doménre működik. Mondjuk csak a freemail.hu-t, akkor a freemailnek a certifikátjét fogja mindig visszaadni, ez sima ügy. De mi van akkor, ha egy szerveren egy exim példány több domaint is kiszolgál? Melyik certifikátet adja vissza? Ha visszaadja nekem a freemailjét, miközben én őt mondjuk a Citromail doménen neveztem és hívtam meg, akkor azt fogja mondani nekem a kliens, hogy ez bizony nem egyezik ez a certifikét, tehát itt valami csalás lehet, hogy valami nem kóser, és nem engedi a kapcsolat létrejöttét. Ezt egyébként Antenna tapasztalja is néha, amikor a mi szerverünk elhasal, két havonta egyszer.
Igen, két havonta egyszer.
De azt rendszeresen. Hát ez egy ilyen...
De azt rendszeresen.
Fő a rendszeresség.
Pontosan?
Ezt úgy adják meg, hogy a handshake során, amikor a szerver és a kliens megegyeznek a titkosításban és kicserélik a certifikéteket, akkor a kliens küld egy server name indikátor mezőt, vagy értéket, amiben az van, hogy te melyik TLS certifikátet mutasd be nekem, légy szíves. És akkor az exim az előveszi a certifikét sztóriából az ahhoz tartozó certifikátet, és azt mutatja be. Ezáltal biztosítja, hogy igen, ő az, akivel te beszélni akarsz. Ha ez a certifikét nincs meg neki, nem hiteles, akkor nem ő az, és akkor itt megint az van, hogy korrupt a kapcsolat. Na és ez használható ki úgy, hogyha ez a server name indikátor mező, ez megfelelően fel van készítve, megfelelően meg van formázva, megfelelő karaktereket tartalmaz, akkor bizony ott el lehet helyezni payloadot, ami gyártókód is lehet, és ismét egy távoli kódfuttatás esemény következik be. Azt csinálsz a Exim-nek a kontextusában root felhasználónaként, amit csak akarsz. Reverse-el visszakapcsolódhatsz, átveted a teljes szerver fölött a kapcsolatot, vagyis az irányítást, tehát hát totális exploit.
Tehát akkor az titkosítatlan SMTP kapcsolatokhoz van remote code execution, és a titkosított SMTP kapcsolatokhoz is van remote code execution.
Így van, és ez úgy kell elképzelni ezt, hogy kijött először a titkosítotthoz, tehát ez volt először, amit most másodszor mondtam, ennek egyébként a CVE 2019-15-846-os az azonosítója. Ezt megpecselték, ez egy pár nappal ezelőtt volt.
Aha.
Azonnal megpecselték, kiadták az update-et, frissítettük, és akkor lett a titkosítatlanhoz is az airflow-s cucc. Annak is mondom mindjárt a CVE-jét, hogyha valakit érdekel, akkor nem érdekel senkit akkor is. Ez a CVE 2019-16-9-28-as, tehát látszik, hogy a száma az nagyobb, mint az előzőjét, tehát később utána jött ki. Ez egész új, tehát mint olyan 2-3 napos, és tessék frissíteni.
Én azon csodálkozok, hogy minket még nem piszkáltak ezzel, hogy
tudod,
most
mi van? Ja, hogy most mi van? Azt hiszem azért, hogy a szerverünket nem piszkálták, hát nem használok.
Nem. Itt munkahelyen, hogy békén vagyunk, tehát senki nem kérdezett.
Kérdeztek ott.
Ja, kérdeztek?
Nem láttam a tiket?
Nem láttam.
Oké,
okay. Akkor most mit mondtunk, kis kritika, vagy nagy kritika?
Nem tudom. Nem néztem meg. Csak a címét láttam.
Tudod, hogy ha benézel a szobába, hogy körülnéz, és így visszacsukod, hogy fúj. Mindegy, biztos pecseljenek majd. Pecseljenek. Ki használ Eximet? Biztos sokan.
Sokan, mert alapértelmezés szerint, mondom, ez
de én általában postfixet szoktam látni. Az a szerint. Mondjuk én főként Debian meg Red Hat alapú dolgokat szoktam nézni, ott meg szerintem a postfix.
Lehet, hogy utóbb újabban a postfix, de egyébként meg a SendMail még, ami
gyakori. Igen.
Bár szerintem a SendMail... Na mindegy, jó, nem menjünk ebbe bele, ez meg hitvita lesz.
Ez hitvita? Nem akarok én belemenni, hát én egyiket sem szeretem, úgyhogy lényegtelen.
Telegramon egyébként beszélgettünk arról, hogy én akkor tört meg nekem a hitem az Exim-ben, amikor szétrobbantották a config fájlokat szétrobbantották 150 kisebb fájlra, és az egy katasztrófa.
Az újabb apacsokat ne nézd meg akkor, jó?
Jaj, ne is mondd.
Több könyvtárban, több mélyen. Igen, tudom egyébként, ez nagyon fájdalmas lesz. Mit akarok mondani? Ezt azért tegyük még egy pillanatra, még perspektívába, hogy ugyebár mit kell elképzelni, hogy mekkora a támadási vektor. Ugyebár ezek e-mail szerverek, amik csücsülnek a perimeteren az internet irányába. Tehát ott figyel az SMTP porton, hogy ki az, aki bejön, és hogy ott beküldöd az internet irányából ezeket a csodás csomagokat. Tök mindegy, most ezek szerint, hogy titkosított csatornán, vagy nem titkosított csatornán, mert mindig az szokott lehet, nem az mindig az szokott, de ez például egy probléma, hogyha mondjuk van egy tök jó exploitod, és a verziója stimmelne is az adott szervernek, de mondjuk kiderül, hogy csak titkosított kapcsolatot fogad el, és akkor lehet, hogy az ott már nem működik. De itt például itt tök mindegy, mert mind a kettőhöz van, hogyha mondjuk nem patchelték megfelelő időben. Visszafelé mennyire sérülékenyek ezek, vagy csak ez az egy verzió sérülék? Te tudod, hogy ezért, hogy mit tudom, két évre visszamenőleg sérülékeny, vagy ez az a legutóbbi verzió az, amelyik sérülékeny?
Jó kérdés. Ezek általában úgy szoktak lenni, hogy...
Egy verzió.
Hogy nem, visszafelé. Tehát a kisebb, mint.
Igen, azért mondom, hogy kisebb, mint, hogy mennyivel lenni. Kisebb, mint mondjuk négy évre visszamenőleg, vagy forever visszamenőleg.
Gondolom, amikor még a TLS-t nem implementálták az Exynbe, akkor például a TLS-es rész az nem volt érvényes.
De akkor 95-ben még nem volt.
Nem tudom. Hát nyilván, de az Exyn, tehát az a helyzet, hogy az Exyn, tehát ha egy nagyon régi Exynet akarsz használni, azt meg aztán főleg semmi esetre se tedd, mert nekem volt olyan vizsgám, olyan penetration testing vizsgám, ahol az egyik hostot például Exyn lyukon keresztül szereztem meg, tehát azon kezdve nyomtam föl. Ez nem jó. Tehát olyan, mint amikor, ha ilyet használsz, akkor az kicsit olyan, mintha lenne egy ajtód, egy nagyon secure ajtód, és akkor, mit tudom én, egy szalámival zárnád be, vagy
egy
ropival zárnád be, igen, tehát nem.
Mindenki patcheljen.
Az Exynet főleg, és hát a gond az, ugye, hogy Exyn, SMTP, levelezés, tehát ahhoz, hogy működjön a levelező szervered, az alapértelmezett porton kell tartanod a levelező szervert. Te nem teted azt, hogy elrejtett föl valahova, vagy tűzfal mögé teszed, tehát annak ki kell lennie téve a kapcsolatnak, és a SODAN, vagy a Binary Edge, vagy a CensiCO, az mind be, hogy hívják, hogy a behúzza.
Egyébként ezért például sokszor ajánlatos, ez egy ilyen általános hardening, a verziószámot elrejteni. Tehát nagyon sok szolgáltatás, amikor így rákérdezel a porton, akkor megmondja neked, hogy én ez és ez vagyok, és ez a verziószámom. És amikor te, mint támadó, így látod, hogy de jó, ez a verziószám, és akkor már csak megyek és keresem az exploitot, hogy ehhez a verziószámhoz milyen exploit tartozik, és akkor újonnal csak így végigmegyek így a listán, hogy és akkor ez kell nekem. És akkor így kiválasztottam. Ezért érdemes, az nagyon sokszor ki lehet ez a bannernek az elrejtése, tehát ne mondja meg a verziót. A legjobb az lenne, hogy még hazudna is arról, hogy micsoda, tehát hogyha Exyn, akkor...
Szoktak ilyet, tehát egyébként szoktak olyat csinálni, hogy átírják úgy, hogy ESMTP szerver, pont. És ennyi.
Teljesen
és az bármi lehet.
Az bármi lehet.
Az aztán bármi lehet.
Na, ez teljesen jó. A félrevezetés az mindig sikerül. De a lényeg az, hogy nem elég, hogyha csak félrevezet, hanem rendesen patchelni is kell. Tehát erre nem szabad hivatkozni, illetve hagyatkozni.
Mesélted, hogy ki akarod kapcsolni Clarissának a védelmi funkcióját, mégpedig, hogy ne kelljen a per notbot parancsot elküldeni, hiszen nem igazán jelennek már meg botok. Viszont elég teljesen megnőttek az új belépők a Telegram csatornán, tehát ilyen, nem tudom, 10-20-szal nőtt az elmúlt héthez képest, ami ez elég kemény. Viszont azért mégse úgy tűnik, mintha így a Telegramot elhagyták volna botok, illetve ehhez kapcsolatban van egy hírünk is, mégpedig.
Mégpedig van egy malware, illetve egy malware család, egy teljes infrastruktúra, ami a Telegramnak a botjait használja a CNC kommunikációra, ami a Command and Control, nem mondtam, hogy Conquer.
Én is még azt szoktam, de nem, jó vagy.
Igen, így leizzadtam, így rákészültem így a felembe. Na, a lényeg az, hogy van egy infrastruktúra, és figyelj, én egy pillanatra ezen duplán leizzadtam, hogy így olvastam a cikket, én így fura képek jelentek meg a szemem előtt, majd mindjárt látni fogjátok ti is. Miről van szó? Megtalálták ezt a malvert. A malvernek a neve Massad Clipper Stealer lett, és aki nem tudná, a Clipper például az egy olyan malware funkció, hogy a clipboardodat figyeli. Mi az magyarul? A vágólapodat figyeli. És mit figyel a vágólapon? A vágólapon
jelszavakat.
Jelszavakat, de mi még jobb? Bitcoin címeket.
Ez
a kedvencem, a bitcoin cím. Képzeld el, amikor te bitcoin címre utalsz, ő észreveszi azt, hogy egy bitcoin címet bekopisztál a clipboardba, mert nyilván tehát nem fogod karakterről karakterre írni, és lecserélik a saját bitcoin címükre. Tehát amikor te utalsz, akkor nem annak fogsz utalni, akinek eredetileg kikopipésztelted a címét, hanem az ő címükre fogsz utalni.
Ez ennyire köcsög.
Ez nagyon, de zseniális, hát nem fantasztikus? Na ezek a clipperek egyébként. A Stealer az meg klasszikus, az a mindent összeszed a gépedről, amit össze tudsz szedni, mit tudom, bankkártyadatokat, stb. Leveleket, jelszavakat, tehát az a Stealer, az a klasszikus. Windowson és Androidon van, és úgy terjed egyébként, hogy valid alkalmazásnak álcázza magát, illetve a valid alkalmazásokhoz csatolják hozzá. Például a Proxy Switcher, CC Cleaner, mindenki ismeri a CC Cleanert. De az nem azt jelenti, hogy ha fölmész a CC Cleanernek a honlapjára, akkor ott azt téged el fog kapni.
CC Cleaner.
Igen, CC Cleaner, tudom. De tudod, mi a probléma? Az, hogy 40 évvel ezelőtt valahogy megtanult, illetve hogy
nekem CC is beragadt, Cleaner, ugye egy
beragadt, rettenetes, de igaz, teljesen igazad van, CC Cleaner. Szóval a CC Cleaner, de azt egyébként tudtad, hogy például a uTorrent, az nem uTorrent, hanem
MicroTorrent.
Persze. Én nem tudom, nem mindegy, lényegtelen. Tehát, de mindenki uTorrent.
Electron Engine-ról beszélünk.
Tudom, hogy Electron, jó, oké, akkor tőled kérdeztem Antenna, jó?
Hogy én is tudom.
Te nem tudhatod.
De igen.
Nem tudsz te semmit.
De van, aki műtorrentnek hívja, úgy.
Az a meg a másik. Az, na, és akkor...
Az jó egyébként.
És a latex, egy ami nem latex, hanem latex.
Na jó, azt én nem tudtam.
Mert az X a végén, igen, az igen, nem igen. Az X, hanem a technek.
Latex buszlakodó, te latex kell fölvenni.
Nem tudom.
Te meg már azt sem tudod, mi az a latex, mi?
Hát dehogy nem, azok a...
Amit fölveszed. Ne, ez egy keresztény csatorna, jó?
De várj, ez latin vagy görög a mű? Görög.
Görög.
Latint mondtam. Na most elárultam, hogy ilyen műveletlen tuskó vagyok.
Én meg észre se vettem.
Van valami effektünk erre?
Tessék?
Van valami effekt? Ah, ez jó.
Köszönöm. Most az effekte mindjárt jobban vagyunk. Na, szóval, akkor C-Cleaner, Ultima, ami nem tudom mi, NetSH, ami viszont ismerősebb nekünk, meg a Who Am I programok, whatever, nem tudom, de nézzél, nem, én sem tudom. A lényeg az az, hogy
Who Am I, tudod?
Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy letöltöd a C-Cleanert a honlapról, és akkor az ott káros lesz, hanem nyilván nem a hivatalos honlapról kell letölteni, hanem egy olyan honlapról kell letölteni, ahol a patkolt verzió van fönt. Ezért érdemes egyébként mindig a hivatalos honlapról letölteni.
És ellenőrizni az MD5-öt, vagy az SHA1-es, vagy 256-os szummát.
Hogyha ezeket már ellenőrzöd, akkor már nagyon kemény vagy. De egyébként...
Kontrollszummát.
Igen, egyébként ezeket érdemes ellenőrizni. Na szóval ezeknek van álcázva, illetve gaming hack for Fortnite gyerekeknek, csak hogy ők is megkapják az izét. Na, lényeg az, ha sikerült valahogy letöltened ezt a csodát, és futtatnod a gépeden, és most akkor ő ott van, és fut a gépeden, és szomorúan tapasztaltad, hogy a Fortnite-ban még mindig nem tudsz cheatelni sajnos, akkor ő a háttérben összeszedi a gépedről azt az összes cuccos-muccost, amit mondtam, becippeli, mert jön vele egy 7-cip, figyelj, tehát ő jó fej, tehát ő azért hoz magával egy 7-cipet, ő becippeli a dolgot, és felcsatlakozik a Telegramra, és egy botnak elküldi azt a cippet, mint file attachmentet. A bot meg visszaválaszol neki, és akkor ők elkezdenek beszélgetni. Na most azt kell tudni, hogy ugye már nekünk a Telegram csatornánkon, ami még van jelenleg, van ugye már Clarissa a bot. És hát én a Clarissát hát elég keményen használom mindenféle dolgokra, tehát például a gépek közötti másolásra például általában malvereket szoktam rajta keresztül küldeni, tehát elküldöm a malvert Clarissának, és a másik gépemen, a laborgépemen kiszedem, vagy például csináltam Clarissának olyan funkciót, hogy tud nekem letölteni fájlt, mert hogy sokszor van, hogy a mi céges proxying nem engedi, hogy letöltsem a malvert, mert ez egy tök jó dolog egyébként, de én nekem szükségem van a malverre, mert én ezzel dolgozom, és elküldöm a linket Clarissának, Clarissa letölti nekem, ő az saját oldalán becippeli, és visszaküldi nekem, mint izé. Tehát itt azért elég kemény trafficking megy a háttérben, tehát Clarissa nem csak annyit csinál, hogy ott köszönti az embereket a háttérben, hanem ő még így nekem is dolgozik így pluszba, ilyen malveres témákban. Meg például URL-eket szoktam benne küldeni, meg gyűjtök is bennem, na mindegy, lényegtelen. Szóval én ilyen dolgokra használom, és akkor itt olvasom ezt a hírt, hogy van egy ilyen dolog, és hogy miket küldenek neki, és állítólag több mint 1000 szempelt találtak ebből a malverből, és ez az 1000 szempel, ez körülbelül 338 darab bot tartozik. Tehát ugyebár mindegyik ügyfél, mert ez egy ilyen software as service-ként működik ez a dolog, ez a malveri architektúra, tehát mindenki kap egy külön botot, illetve minden kampány kap egy külön botot, és a malverírőknek van egy Telegram csatornájuk, és itt kezdett el szintén nagyon problémás lenni a helyzet. Körülbelül 300 ember van a csatornán. Ezek mi vagyunk? Így magamban, hogy így malver, botok, 300 ember a csatornán.
Véletlen?
Véletlen? De nem, ugye ez egyébként szerencsére nem rólunk beszélnek. De hogy 300, egyébként én is majdnem csatlakoztam hozzá, de aztán úgy voltam vele, hogy akkor én ezt most inkább kihagyom ezt a dolgot, mert megtalálható, van egy honlapjuk is, de szándékosan most így nem fogom elmondani a honlapnak a címét, mert él a honlap, és föl lehet jelentkezni. A malware-ről egyébként még azt érdemes tudni, hogy ilyen tehát az több verzióban kapható, az alapverzió teljesen ingyenes, de nyilván sokkal kevesebb dolgot tud, és ahogy így mész föl és fizetsz több pénzt, $84 a fullos változat, ami már minden funkciót tud, meg nem tudom mit, és ezt így lehet használni, aki szeretné esetleg. Nyilván nem ajánljuk. Egyébként a honlap teljesen héberül van, tehát én itt sajnos fönnakadtam, de mondom, van izéjük is, van Telegram csatornájuk is, én oda nem léptem be, valószínűleg nem fognak senkit se bántani, de hogyha valaki akar, akkor lépjen be. Na mindegy, úgyhogy, és egyébként én is kitaláltam, tehát ugye, mivel, hogy ugyebár azért mondtam, hogy mi mindenre használom Clarisse-t, és miközben az ember így programozza ezeket a dolgokat, ezeket a funkciókat, így eszedbe jut, hogy ez milyen baromi kényelmes lenne, hogyha ezért CNC csatornát csinálnál belőle. Tehát, hogy vannak a zombi gépeid, akik, mert ugyebár ez egy HTTPS kapcsolat a Telegram csatorná irányába, valószínűleg semmilyen hálózatban nincs tiltva, eleve titkosítva van, annyi dolgod van, hogy a botnak az ID-et beleteszed a kapcsolatba, és oda megy a bothoz, és tudsz neki fájlt küldeni, üzenetet küldeni, tudod irányítani, tehát nagyon sok mindent lehet vele csinálni, és nagyon flexibilis a dolog, és hát állítólag ott ugyebár ott van a teljes Telegramnak az infrastruktúrája, amit használhatsz.
Ha jól emlékszem, egyébként a egyik B-Sides-os fiatalunk, akit talán meg is környékeztünk már, ő egy korábbi projektjében csinált olyan Dropboxot, tehát olyan dobozt, amit rádughat a hálózatra, egy Raspberry Pi, vagy valami hasonló, és elindul rajta egy oprendszer, és van rajta egy, hogy hívják is, ha jól tudom, bár ez nem biztos, mindegy, egy saját internetkapcsolat, GSM, de ez nem kötelező. Tehát elindul rajta egy oprendszer, rádugod egy LAN portra, mondjuk valahol a... Ez egy ilyen penetration testing tool. Tehát rádugod egy szabad patch portra, abban az épületben, ahol éppen tesztelsz, ő fölmegy a netre, és indít egy Telegram botot. És bejelentkezik a csatornára, ahova te szeretnéd, és akkor gyakorlatilag tudod...
Igen, és küldöd a botnak irányítani. Az üzeneteket, és tudod irányítani a másik oldalon.
Így, tehát igazából exfiltration tud, meg mindent tud. És ez egy elég jó ötlet.
Ez egy elég király dolog, és ez megint csak egy olyan dolog, hogy nem kell neked külön szervert bérelned, meg feltörnöd, meg vásárolnod más botnet, hanem egy tuti helyről tudod irányítani. Max, hogyha kell egy új csatorna, akkor regisztrált. De érted, mennyi az esélye, hogy lebuksz? Tehát, hogyha nem, mondjuk nem vagy, nem hatalmasban nyomod a dolgot. Na mindegy, én ezt nem is akarom feszegetni. Úgyhogy a Telegram egyébként ilyen szempontból nagyon jó, de nyilván a Discord is nagyon, nagyon, nagyon közkedvelt.
Van Ninjának egy Toolbox nevű, hát ilyen része az adásban, és most kehülhetett egy új eszköz.
A SIG-szalagra gondolsz?
Nem, a BinaryEdge.io.
Igen, a BinaryEdge. Na, a SIG-szalaggal kapcsolatban is beszélünk majd. Egyelőre csak felpiszkálom itt a kedélyeket, hogy...
Hogy lesz egy olyan SIG-szalag?
Hogy én a SIG-szalagról fogok
egy nektek
mesélni.
Egy hete azt a SIG-szalagot, úgyhogy én már kellően fel vagyok.
Fekete SIG-szalag. Na, igen, OSINT Toolbox. Beszéltem korábban, én meg is említettem egyébként a Binary Edge nevet az előző hírben, amiről beszéltem, a XMS-ben. Tehát vannak ezek az eszközök, amik úgy szkennelik a hálózatot, hogy begyűjtik az összes bannert, amit találnak az interneten, az IP címeken, a szolgáltatásokon, és akkor meg tudod nézni azt, hogy egy IP címen milyen szolgáltatások figyelnek, mik vannak ezáltal. Ugye ez elérhető lesz szabadon, anélkül, hogy kapcsolatba lépnél az adott hosttal, tehát ez egy passzív felderítő eszköz, ezért is ugye open source intelligence-re tökéletesen használható, és ilyen a Shodan, ilyen a Censis.io, és most lett egy új, vagy hát van egy ilyen másik tool is, amit egy podcastban hallottam, a Binary Edge, és utána néztem, és ez az érdekes benne, hogy ez nem csak ezeket az adatokat adja meg, mint a Shodan például, hanem képernyő screenshotokat is készít azokról a szolgáltatásokról, ahol grafikus a felület. Tehát például, ha remote desktop van nyitva valahol...
Beszéltél szerintem. Nem.
Neked meséltem.
Neked meséltem, mutattam is.
Podcastben
tényleg,
még nem volt.
Tényleg, nekem mutattad. Ja.
Na és tehát ott, ahol remote desktop van, ott például látod a bejelentkező képernyőt, és ott vannak rajta a usernevek. Tehát ott lehet látni usernevet. Na most ez nem ennyire érdekes, hogy azt látod, hogy adminisztrátor vagy azt, hogy select user, meg ilyesmi, de van magyar. Tehát lehet rá szűrni országra, rászűrtem Magyarországra, és akkor ott már lehetett látni konkrét személyneveket a remote desktop loginoknál,
és
várták
csak
a jelszót.
Innentől kezdve már csak fél szemmel nézted, nehogy büntethetővé váljál.
Hát igen, igen. De ami még érdekesebb, hogy nagyon sok olyan VNC, kint lévő VNC szervert talált, és lesz screenshotolt, ami nem kér autentikációt. Ami azt jelenti, hogy ha arra a címre egy VNC szerverre kapcsolódsz, akkor azonnal hozzáférsz az ott lévő felülethez, és ezek ilyen ipari vezérlők például. Láttam, hát szerintem az pálinka főző volt.
Hát ha mondjuk, akkor mi más lehet?
Valami lepárló berendezésnek ott volt az aktuális működési fázisa, és lehetett látni, hogy épp hol tart, melyik komponens hány fokos, meg ilyesmi, és ez így magyarul ott volt rajta. Aztán a spároknak, meg az interspároknak a hűtői, az ipari hűtői elérhetőek, és lehet látni azt, hogy melyik rekesz riaszt, a sajtrekesz, a halrekesz, a mélyhűtő, ezek mind ott vannak, hogy hány fokosak, mikor lett feltöltve.
Nekem az jutott az eszembe, nem tudom, ismeritek-e, de az állatkertben lehet örökbe fogadni állatokat, és akkor kapsz egy papírt, hogy neked van egy állatod, mit tudom én, van egy csincsillád.
Fogadj örökbe egy spáros hűtőt?
Igen, én akartam világéletemben egy spáros hűtőt, és tudod, elmentek utána a spárba, mert tudod, hogy hol van, és odamész, és látjátok, gyerekek, ez az én hűtőm, én fogadtam örökbe, elneveztem, mit tudom, Janinak, és akkor megsimogatjuk a hűtőt, meg mit, kinyitogatjuk, benézzünk, kikapcsolom esetleg távolról.
Igen, igen, igen. Aztán mi az, ami még érdekes a CenzisIO-val kapcsolatban, vagyis a Binary Edge-el kapcsolatban, az, hogy az ingyenes változatban 250 keresést tudsz havonta kezdeményezni, és ezután a 30 nap után megint kapsz 250 kreditet gyakorlatilag, amivel dolgozhatsz. E fölött egy $50 előfizetés van, amivel 5000 requestet tudsz csinálni havonta, tehát ez overkill.
Ez nem, tehát egész nap ott ülsz előtte, akkor se töltöd ki ezt az 5000, de egyébként ezt akartam mondani, hogy ez a 250, ez nagyon kedves tőlük.
Ez totálisan, és ez egy magánszemélynek ez bőven elég.
Tehát mennyit keresgélsz rajta, mire megunod, tehát egy hónap, vagy
Egy hónapban 250-et, és aztán megint csinálhatod, és az elején, amikor ugye az ember hajtja a kíváncsiság, akkor kattingat össze-vissza, de egy idő után, amikor már inkább céllal használod, akkor ezt nehéz elhasználni. Viszont vannak még érdekes funkciók. Megnézheted azt, hogy egy IP cím milyen torrentek forgalmában vett részt. Tehát ők figyelik a torrenteket, valószínűleg a trackereket, a torrent forgalmakat, és látják azt, hogy abban milyen IP címek szerepelnek, és meg tudod nézni azt, hogy egy vállalat internet kiárata, az milyen torrentek letöltésében volt érintett. Aztán...
Ezek itt kellemetlen dolgok derülhetnek ki.
Igen, meg érdekes dolgok is. Lehet vele képeket keresni, ugye ezek a screenshotok, a login képernyőn, amit már említettem, és keres datalikekben is. Tehát adat szivárgásos dumpokban keres, amiről a korábbi adásban beszéltem, amit például a Krokodil Dundee ki volt.
Troy Hunt.
Troy Huntnak a Have I Been Poundja, vagy még van egy csomó ilyesmi. Ezekben is keres, ilyen datalikekben, meg domain keresést is lehet csinálni, tehát megnézni azt, hogy egy doménhez milyen szabdomének tartoznak. Nem nagy cuccok, ezeket kézzel meg lehet csinálni könnyedén máshol, de ez így össze van fogva egybe. Tehát ez így
ez nagyon szuper kevés, kis keresrendszer. Egy station belecsücsülsz, és mindent nézel. Ez egy álom.
Igen, igen, úgyhogy tök jó. Nem tudom ezekkel a spáros cuccokkal mi legyen. Tehát így nem hiszem, hogyha ezt most jelentenénk, akkor bármi változna.
Tudod, van az hogy amit nem lehet lefordítani magyarra, hogy unseen, tehát hogy nem tudod unseen-elni azt, tehát nem tudod nem látottá tenni azt, amit láttál.
Igen, igen. Na most nem mentem be egy ilyenbe, nem kapcsolódtam hozzá, csak a screenshotot láttam róla, de ott van, onnan tudom, hogy spár, hogy a screenshoton rajta van az, hogy mit tudom én, spár rózsakert.
Megmondom, mi van, a Magyar CERT-nek, vagy a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, vagy nem tudom melyiknek, ezt majd Szenga elmondja, hogy melyik hivatalnak kéne ezt csinálnia, de biztos, hogy olyan szkennelik a magyar hálózatokat. Tehát ők tudják, hogy milyen, és ez VNC port, tehát ez biztos, hogy szkennelik a VNC portot, meg az RDP portot, és meg ezeket a sérülékeny portokat, és biztos vagyok benne, hogy jelentik az adott részlegeknek, illetve cégeknek. Szerintem nem törődnek vele. Most ezt én így megelőlegezem ezt a dolgot. Aztán lehet, hogy nem is szkennelnek, nem tudom, de nem láttuk.
Mindegy, ha valaki kíváncsi ezekre érdekességként, nyugodtan nézzen meg képek. Tehát nem ő csinálta a képet, nem mi csináltuk a képet. Igen, ezek igen, a képek igen. Ott vannak publikusak az interneten. és meg lehet őket nézni.
De a 49-es hűtő az enyém.
Jó, egyébként szerintem nem tudsz beavatkozni, csak nézni.
Igen, igen.
Tehát valószínűleg nem tudod átállítani a hőfokot mondjuk a halaknál 30 fokra, mondok hogy aztán mind megromoljon.
Nem tudjuk, mert nem próbáltuk.
Nem próbáltuk, de pontosan. Logikus, tehát azért az egész internet egy nagy vadvilág.
Össze.
Na jó, mindegy.
Na de akkor mesélj a szikszalag, hogyha így felvezetted.
Na igen, végre beszéltek a szikszalagról. Tehát az van, hogy egy Privacy-val kapcsolatos műsort hallgattam, ahol meghívtak egy olyan embert, aki azzal foglalkozik, hogy megbízásra kimegy, és poloskát, meg rejtett kamerát keres. De így nagy üzemben csinálja, tehát drága eszközökkel, hőkamerával nézi azt, hogy például a falban van-e, a falt felületen van-e olyan rész, ami más hő kibocsátásra rendelkezik, mint a fal. És akkor ugye ott valószínűleg van bent egy kamera, ami melegszik, mert elektromosan tehát elektromos, ugye ott hő fejlődik, és más. Meg egyéb nagyon drága dolgokkal dolgoznak, meg lehet őket bízni, és akkor ők kimennek oda, és elmondják mindig, hogy de esetek 98%-ában nincs. Nincs ok aggodalomra, és nem fognak semmit találni, de ha valami van, azt megtalálják. És
kiknek szól ez, államoknak, vagy
bárki felbérheti? Általában azoknak szól, akik fenyegetve érzik magukat, vagy celebek, vagy olyan helyzetben vannak, hogy ők célpontok. Uh-huh. De mindegy. Lényeg az, hogy és ő adott tippeket arra, hogy mit csinálj akkor, hogyha egy Airbnb-be mész megszállni, vagy egy hotelbe, és úgy érzed, hogy...
Most azt fogod mondani, hogy szikszalagosz költ be a szobát.
Nem. De mindegy. Egy a lényeg. Elmondta, hogy hogyan keressük a kameráknak a kis lyukait, a pinhólokat, meg a lencséket, meg ilyesmit, amikről mi is beszéltünk a korábbi adásban a Andrással, és volt egy ilyen kérdés, hogy mit ajánl legolcsóbb és legcélvezetőbb megoldásnak, hogy használj a kamera fenyegetettségnek, a filmezési fenyegetettségnek a csökkentésére is, azt mondta ez az ember, aki tényleg ezzel foglalkozik, és elképesztően drága eszközei vannak, spektrumanalizátoroktól kezdve mindenféle rádiófrekvenciás detektorik, hogy mindig legyen nálad egy tekercs fekete szikszalag. És hogyha körbejárod a szobát, ahogy ő elmondta, és meg ahogy mi is mondtuk, és megnézted, és látsz valami gyanúsat. Például van egy plusz füstérzékelő a szobában. Egy szobában egy füstérzékelő kell, de mondjuk kettő van. Akkor meg kell nézni jobban is, és azon a részen, amiről nem akarod, hogy téged lásson, azon a részen egy kis csík szikszalaggal a lyukat, ha van egy kis lyuk a kamera lencséjének, például azt le kell ragasztani. És akkor, amikor elmész az izéből, akkor meg leveszed róla. Na most óva intett arról, hogy a füstérzékelőt teljesen beragasszuk, hiszen akkor nem fog működni, nem megy bele a füst, ugye, nem fogja detektálni a füstöt, és bennéksz a szobában, hanem tényleg úgy, ahogy, tehát hogy mondjuk feléd néző részen látsz egy kis gyanús részét, lyukat, akkor azt oda leragasztod, látsz egy konnektort, amin van egy érdekes plusz kis lyuk, vagy valami, akkor azt leragasztod. A lámpa kapcsolónál is látsz, hogy azt is. Van egy növény, ami a cserépen
furán találsz. Furán néz rád.
Hát igen, akkor ott is. És ezekkel a kis trükkökkel itt meg lehet csinálni ezeket, hogy igazából nem fog menni semmit a kamera. Tehát
mi ezért... van a hanggal? A hangot is blokkolja vajon ez a dolog? Hogyha tehát a bemenetét.
A hangot azt annyira nem.
Mikrofonját. Hát,
nem, itt leginkább ezt a képről van szó.
Kifújni.
Azaz, legyen el a szikszalag és púrhab. Egyébként is van egy ilyen púrhab projektünk, na mindegy.
Na mindegy, ezt akartam elmondani, hogy kiegészítés a korábbi adásunkhoz, hogy ha mentek szállodába vagy Airbnb-be, akkor legyen nálatok fekete szikszalag. És ne felejtsétek el eltávolítani, amikor eljöttök.
Így van, mert hogyha meg ott hagyjátok, akkor meg új lenyomatot hagytok ott. Hacktivity. Kicsit beszéljünk a Hacktivity-ről. De előtte elmondom, hogy én hogy szereztem magamnak ma Monstert. Meg kellett hackeljem a Lendi automatát, mert hogy csak régi 1000-essel és 500-assal működik, és bankkártyával se, illetve papírpénzzel. Nekem meg csak új 1000-essen volt, úgyhogy mennem kellett egy csokit, ami visszaadott fénypénzt, amit be tudtam dobni az automatába. Úgyhogy, de sikerült. Na, Hacktivity. Ugye azt tudjátok, hogy, vagy lehet, hogy nem tudjátok, de október lesz a IT biztonság hónapja, és ilyenkor mindig beindulnak itt a konferenciák, erről Szenga is beszélt, hogy mindenféle vendor show-tól kezdve nem vendor show-n át könnyékig turkálós konferencia lesz ebben a hónapban, és ennek az előszelében, vagy előszelén ott volt Ninja is, ugye múlt hét pénteken talán, voltál mindenféle rendezvényen?
Egyféle rendezvényen voltam, a kutatók éjszakáján voltam a Ludovikában, ez a közszolgálati egyetemnek az egyik kampusza, és hát egy kedves hallgatónk ajánlotta, hogy ott lesznek ilyen nekünk témába vágó előadások, és úgy gondoltam, hogy most épp pont el tudok rá menni, ezért meg úgy benne vagyok a lendületben a konferencia után, az ITBN után, úgyhogy akkor gyorsan oda regisztráció nélkül beszivárogtam, és meghallgattam nagyon érdekes előadásokat, fiatal kutatók előadásait. Pekhemre most nincs nálam a jegyzetem, úgyhogy ebből most nem fogok tudni pontos listát adni, hogy mik voltak ott.
Nem, hát ez külön majd jövő héten átveszünk.
Ami nagyon jó előadások voltak, ott megpróbáltam kapcsolatba lépni az előadóval, és felvázoltam nekik, hogy nagyon szívesen látnánk őket vendégként, hogy beszéljenek a kutatásukról, mert a hallgatókat érdekelheti, és nagy szélesebb körbe eljuthat, és pont témába is vág, úgyhogy lehet arra számítani, hogy lesznek majd nagyon érdekes előadásaink.
Na, de akkor Hacktivity. Én nagyon régóta el akartam menni Hacktivity-re, mert hogy szerintem ez egy nagyon érdekes és nagyon szakmai konferencia. Valahogy mindig úgy jött, hogy vagy időm nem volt, vagy éppen nem volt, tehát későn tudtam meg, és nem tudtam jegyet venni rá. Idén viszont így minden előállt, és hát szerintem ti is benne voltatok így a rángatásban, hogy menjünk, mindenképp menjünk, illetve utána nyilván Hacktivity is benne volt ebbe, hiszen a szervezők megkerestek minket, hogy ugyan menjünk már, meg ugye menni fogunk. És ez így összeállt, és amikor így elkezdtem nézegetni honlapot, hogy hát mégis mi lesz a Hacktivity-n idén, hát egy-két azt leolvadásom azért volt. De kezdésnek ugye Hacktivity úgymond fővédnöke, vagy nem tudom, megnyitója, az Dave Lewis lesz, aki a Cisco-nál dolgozik, és mesélni fog a Duo-ról, Duo Security-t csinálja ő, illetve hát ő a CISO-ja a Cisco-nak. Szóval lesz hadközeli hekkelés, a lesz CEO-scam-nek az AI változata és elmagyarázása, lesz health appok és hordozható, lesz health appoknak a leakelése, illetve az ilyen okos kütyüknek a meghekelése, lesz OSINT, hogy hogyan lehet OSINT-tel kriptokrájmot üldözni, lesz Zero to Millionaire in 60 Minutes. Ez eléggé közeli, viszont igen. Ha jól néztem, akkor csak 40 perces az előadás, úgyhogy nem fogjuk meg tudni, tehát nem leszünk milliómosok, ha végighallgatjuk sajnos. Lesz IoT Security minden mennyiségben, illetve okos otthon és GSM riasztóknak a működése, hekkelése. Lesz social engineering rész, ami szintén izgalmas, az mindig egy ilyen érdekes dolog, hogy mit lehet social engineering-gel elérni. Lesz ATM, tehát ilyen a pénzautomata hack, ami azért izgalmas, mert hogy arról semmit nem tudunk kb.
Tehát pénz van benne.
Meg pénz van benne. Meg festékbomba, ugye. A tavalyhoz hasonlóan idén is elektromos és okos badge-el készül a Hacktivity szervező csapata, ami itt viszont lesz egy MicroPythonban írható, hát software center, tehát igazából mindenki írhat fel alkalmazást, és letöltheti, illetve mindenféle okos játékokat lehet ezzel csinálni. Úgyhogy akinek van ötlete, hogy mit lehet egy 6 gombos, 128x64-es LCD kijelzőn, ami 6 színű. Na mindegy, nem. Lesz 6 külön szín is, illetve van benne infravörös távirányító, van buzzer benne, wifi tud, meg mindenféle okosságot. Szóval mit lehet egy ilyen kütyűvel csinálni, milyen játékokat, vagy akár okosságokat és vicces dolgokat csinálni, az készüljön, mert hogy ebből verseny is lesz. Tehát, hogy lehetnek majd érdekes nyeremények ebből.
Badge szépségverseny.
Badge szépségverseny, igen.
Mikor kapjuk meg?
Hát az ígéret, hogy hamarosan kapunk egy példányt, amit tudunk tesztelni, és ezt nektek részletesen bemutatni, illetve utána hát segítséget nyújtani, aki akar erre fejleszteni. Úgyhogy talán a következő adásban már tudunk egy ilyen hands-on review-t mondani, hogy mit lehet ezzel játszani. Úgyhogy várjátok a következő adást is.
Annyit még mondanék a Hacktivity-hez, hogy a Magyarországnak a konferencia térképéhez körülbelül ugye nagyobbakhoz, és nyilván nem a teljesség igényével, de hogyha azt nézzük, hogy Amerikában például a legnagyobbak ilyen szempontból a Black Hat, a Def Con, illetve a B-Sides, akkor a B-Sides az a kisebb konferencia, kevésbé professzionális, aki életében most fog először előadni, azok általában a B-Sides-ra mennek, kisebb is a maga az egész konferencia, sokkal kisebb, sokkal amatőrebb, nyilván amerikai távlatban. Ez ugyanígy van Magyarországon is, de ez egy kifejezetten technikai konferencia. Ez ugyanígy néz ki Magyarországon is. Kisebb, kicsit egyszerűbb, fiatalabbak vannak.
Hát Csabal úgy fogalmazott, hogy a Hacktivity akart lenni a nemzetközi, tehát ami nemzetközi piacnak is szólhat, és a B-Sides az meg a kis helyi undergroundosabb kicsit.
Hát a függetlenül angolul beszélnek, ugyebár.
Igen, igen. Tehát meg hát vannak külföldi vendégek is.
Tehát nagyon, igen, sok-sok külföldi vendég van. És ehhez, ezen mellett ott van a Hacktivity, amit a Amerikában a DEFCON mellé tudnék tenni, ugyebár a DEFCON a legnagyobb, Magyarországon a Hacktivity a legnagyobb, ami kifejezetten hackkeléssel és IT security-vel foglalkozik, és akkor ott van még az ITBN, amit talán a Black Hat-hez tudnánk hasonlítani, mert szintén a Black Hat az olyan, hogy inkább vendorok vannak, inkább kicsit, talán kevésbé menedzsmentes, ők ott ezt így keverik, tehát nincs annyira erősen menedzsment vonulat, mint most nálunk az ITBN-en volt, hanem egy picit izé, de ott kifejezetten sok vendor van az itt a Black Hat-en. És így körülbelül így tudnám így összehasonlítani a kettőt. És akkor nyilván vannak még nagyon sok más ilyen kisebb konferenciák, de szerintem ezek azok, amik Magyarországon hogy kifejezetten nagyok, és így hallunk róluk.
Hát mert talán ők a legidősebbek is itt
a Hacktivity nálunk. Nagyon
a Hacktivity
régi.
2000 óta rendez. Hát többé-kevésbé akkor nem volt talán még ennyire nyilvános, meg ennyire nagy, de mindenképpen javasoljuk, hogy aki hát egyrészt velünk, másrészt aki szakmai előadásokat akar kevésbé professzionális módon, mint a Hack és Lángos hallgatni, az mindenképpen vegyen jegyet és jöjjön el. Szerintem nagyon izgalmas lesz, és nagyon érdekes előadások várhatók. És ott leszünk mind a hárman.
Igen. Inkognitóban.
Így vagy úgy.
Így vagy úgy. Igen, ezt akartam mondani, hogy...
Ami viszont nagyon fontos, hogy kövessétek a Hack és Lángos appot majd a store-ban, mert ott készülünk nektek valami okossággal.
Hát nagyon szeretnénk, igen, így fogalmaznék.
Nekem már van ötletem.
Így van.
Ötletem is. Nekem is van, csak még a megvalósításra vannak problémák.
Na, addig is találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!